Köszöntöm Önöket! Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. Kálváriákat fogok Önöknek bemutatni. Tudnivalók a kálváriákról. A magyarországi kálvária kutatás egyik jelentős személyisége Szilágyi István építészmérnök így határozza meg e fogalmat. A kálvária elsődlegesen annak a helynek a neve Jeruzsálemben, ahol Krisztust keresztre feszítették. E történelmi eseményre való emlékezés a keresztény kultúrában sajátos műveket hozott létre, amelyekre szintén ezt a megnevezést használják. Így a kálvária szó a számtalan változat miatt gyűjtő fogalom, aminek rövid definíciója nem is lehetséges. Jelentése is a különféle nyelvterületeken eltérő. A hagyomány szerint az első európai kálvária megépítése a 15. században egy boldog Álvarez nevű spanyol szerzeteshez kapcsolódik. Ő a Szentföldet járva megismerte a jeruzsálemi, tágabban a palesztinai szenthelyek nevezetesebb épületeit. Otthon a Szentföld és a szülőföldje között hasonlóságot félt felfedezni, ami persze csak beleképzelés volt. Ez a vélt hasonlóság indította arra, hogy szülőföldjén is lemásolja, megépítse a szentföldi helyek szent épületeit, Mária házától Krisztus élete főbb helyszínein át egészen a Golgotáig. A későbbi időkben több ilyen nagy területen kiépített kálváriát is készítettek. A magyar kálváriák története teljes mértékben ma még nem föltárt, ám ilyen típusú kálváriákat nálunk valószínűleg nem építettek. Mi az 1660-as évektől ismerünk folyamatosan hazai adatokat e témakörben. Ismerünk középkori kálvária jeleneteket is. Ilyen följegyzések maradtak Sopronból és Selmecbányáról. A 15. század végétől Európa szerte az említett másolás helyett mindinkább előtérbe kerültek a lelki zarándoklatok. Lényege a keresztút főbb eseményeit jelenetekre osztották, és ezen jelenetek alapján alakították ki az egyes stációkat, amelyeket képileg is megjelenítettek. A stációk középpontjában mindig olyan események kerültek, amelyek felkeltették a hívekben az együttérzést. Hány jelenetből áll egy kálvária építmény? A koraiak száma erősen ingadozott. A leggyakoribb a 7 stációból álló volt. Főleg a német és a németalföldi kálváriák esetében általános ez a szám, amely a 7 elesés ájtatosságával függ össze. Ennek a jelenségnek többféle értelmezése ismert. A kutatók egyik csoportja szerint a szertartás alatt a hívek 7-szer estek térdre. Mások a Golgotára vonuló Krisztus menetelésének eseményeivel hozzák összefüggésbe. A gyakori 7-es számú stáció mellett a másik véglet a 20 vagy annál is több állomásból fölépített kálvária. Erre példát adnak a nagy lengyel kálváriák, a kálvária Zebrzydowska, illetve a Szilézia, ahol 30-nál is nagyobb stációszámot találunk helyenként. Igaz, hogy a nagy számú stáció közül egy-egy alkalomra más-más ikonfigurai utat jelölnek ki. Így bár valóban nagy a számuk, egy adott ünnep ájtatosságába kapcsolt stációszám jóval kevesebb. Kálvária történet 1750-es évekig tartó szakaszában teoretikusan emelték ki a ma ismert jeleneteket. A fejlődés akkortájt két irányba ágazott el. Az Alpoktól délre fekvő országokban inkább a látványos, művészi elemekre koncentráltak, így szinte természetes, hogy sok világi mozzanat is helyet kapott. Az Alpoktól északra élő népek viszont teoretikusabban alakították ki a szenvedés történetet, az úgynevezett lelki zarándoklatot, amiket ima könyveikben rögzítettek is, és ezek beosztásai helyeződtek át a kálváriai eseményekre. A 14 állomásból álló kálváriák felállítását 12. Kelemen pápa uralkodása idején 1731-ben engedélyezték a ferenceseknek. Az általuk állított kálváriákhoz a pápa kiváltságokat is adott. A kiváltságokhoz pedig búcsúk kapcsolódtak, amelyek viszont kitüntetetten a ferencesek működéséhez voltak kötve. A rendhez valami módon tartozó személyek nyerhették csak el azokat. A későbbi évszázadokban e kiváltságok fokozatosan megszűntek, és az egész világ egyház számára általánossá vált a 14 állomásból álló keresztút, és az ájtatossággal járó búcsú is. Az oldás érthető, hiszen például a missziós területeken egyáltalán nem, a keleti tömb országaiban pedig a 20. század második felében nem működhettek ferencesek. Ezért vált általánossá a nem ferencesek által állított kálváriákhoz is kapcsolódó búcsúk elnyerésének lehetősége. Így természetes, hogy ma általában bármelyik pap felállíthat kálváriákat bizonyos szabályok betartása mellett. nevezetesen az egyházi elöljáró, aki szinte minden esetben a püspök, a szeretett házban pedig a szerzett főnök, engedélye az egyik fontos feltétel. Az egyes stációk témájában a szenvedés, a megaláztatás általános emberi tapasztalata is kifejezésre jut, ezért is tudja minden hívő sajátjaként átélni. Nem ritkaság, hogy a stációk közül kiemelkedik a keresztre feszített Jézus általában a két lator között, lábánál anyjával, Mária Magdolnával és Szent Jánossal megjelenített szoborcsoport. Ez a csoport valójában a 12. stáció. Leginkább a Kálvária hegy legmagasabb pontján áll. Az sem ritkaság, hogy a kápolna vagy a templom kerül a legmagasabb pontra, s ebbe helyezik el a jelenetet. Előfordul, hogy a Szent Sírral együtt alkalmazzák, ami viszont a 14. stációnak felel meg. Néhány esetben, például Pozsonyban, Sopron-Bánfalván és másutt is a sír önálló kápolnába került. Hová építették a kálváriákat? A változás, a fejlődés folyamatos. Azoknak az építőknek, akik a jeruzsálemi szent helyeket igyekeztek saját környezetükbe belelátni, nagy tájat, szinte városméretű területeket kellett használniuk. Ilyen jellegű kálváriák, mint jeleztük, nálunk nem épültek. Mivel a Golgota a megidézése alapkövetelmény, ezért rendszerint valamilyen magaslaton áll az építmény. Ezek zöme eredetileg a településen kívüli terület volt, ami mára már a település szerves része lett sok helyen. A 18. század közepétől zártabb kompozícióként fogták fel az építést. A stációk elhelyezése is változatosabb lett, a híres selmecbányai kálvária például egy tipikusan barokk tengelyre felépített rendszer, melynek bal oldalán kellett felmenni és jobb oldalán lejönni. Volt néhány kitérő is a tengelyen elhelyezett más épületek miatt, például a Szent Lépcső, Krisztus börtöne és legfelül a két tornyú templom. Persze ezeknek is szerepük volt a szertartásban, ezért a menet kitért hozzájuk. A 19. század elején már a kisebb területeken épített kálváriákra is jellemző volt a kétoldalas, szimmetrikus stáció együttes. Ilyeneket lehet találni például a Baranya megyei Szajkon, Szekszárdon, a Remete kápolnánál és Bácska némely területein is. A szabad területeken épített kálváriák mellett gyakran a temetőkbe vagy azok közelébe a templomok köré is emeltek ilyen létesítményeket. Mind a szabad tájban emelt, mind a zártabb területiekre jellemző volt, hogy az egy vallási közösség liturgiáit szolgáló kálváriákat, jeleket egymáshoz közel építették föl. Minden esetben a kor stílusnak megfelelően alakítják a kálváriák minden részletét. Nálunk legerőteljesebben a népi barokk és klasszicizmus márkó jelentkezik. Ismerünk számos szép, eklektikus Székesfehérvár Budapestén és néhány szecessziós hatást mutató Mária Besnyő kálváriát is. És vannak modernek. Ezeknek két jellemző változata alakult ki. Az egyik téglaoszlopokra képeket vagy fém domborműveket helyeztek el, a másik félkör alakú, jobbára ráccsal zárt építményekbe szoborcsoportokat állítottak. A kálváriák építés története is jól jelzi, hogy azok is a mindenkor élő művészet részei csak éppen sohasem kerültek az érdeklődés homlokterébe. A hazai kálváriák száma a mai ismeretek szerint a Kárpát-medence egészére vonatkozóan körülbelül 600 körüli. Igaz, ebbe a számba beletartoznak azok is, melyek hajdan léteztek, mára azonban valamilyen ok miatt megszűntek vagy elpusztultak, például Németújváron, Pozsonyban, vagy szándékosan elpusztították azokat, mint például Tihanyban. De a megsemmisültek is a fejlődés láncszemeként hatással voltak környezetükre. Van-e különbség a szabadtéri kálvária és a templomi stációk között? A szertartási részt illetően nincs lényeges különbség, hiszen a templomokban kifüggesztett stációképek előtt ugyanaz az ájtatosság folyik, mint a szabadtéren felállított építmények előtt. A 17. századi pápai szabályozások sem tesznek különbséget a zárt terekben, illetve a fedett helyeken való ájtatosság között. Oka az elnyerhető búcsúk azonosságából fakad. A kivitelezés a művészeti kialakítás szempontjából azonban két külön világ. Hogyan történik a kálvária járás? A szerzetes rendek eltérő hangsúlyokat képviselnek. A kegyességi irodalom csak azt mondja, hogy a lelkek megnyeréséért való buzgolkodásban különböző ájtatosságokat próbáltak saját rendjüknek kisajátítani. A szerviták a mai napig a Mária hétfájdalma ájtatosságot kedvelik, ilyen tartalma a stáció imáik, és ennek megfelelőek a stációk is. A domonkosok a rózsafüzéres kálváriák felállításában szorgoskodtak. Nekik kisebb helyeken, szegényebb közösségekben csak 5 stációjuk volt. A gazdagabb helyeken számuk a 15-öt is elérte, és voltak helyek, ahol csak 10-et emeltek. Imáik a fájdalmas rózsafüzér titkairól szóltak. Másutt a fájdalmas, a dicsőséges és az örvendetes olvasót fogták keretbe. A hangsúlynak megfelelően eltérőek voltak imáik is. A 14 stációs ferences kálvária járás általában egy kezdeti imádsággal indul, amit a templomban, a kápolnában vagy az előkápolnában, ha van ilyen, mondanak el. Utána sorra járják a hívek a stációkat. Ezek témáit szóban is ismertetik, s ezekhez elmélkedéseket kapcsolnak. A stációk között pedig a nagybőjti énekek egy-egy versszakát éneklik el. Mi a szerepe a kálváriának a vallásos életben? Paraliturgikus, azaz a hivatalos liturgián kívüli helye van a népi vallásosságban. Az egyháziak nem csak tudomásul veszik, de be is kapcsolódnak a szertartásba. Laikus ájtatosságként is szokás gyakorolni. Így zajlik azokon a helyeken, ahol nincs pap. Az ájtatosságot segíti, hogy a szertartás rendje már csak nem 3 évszázada megtalálható a keresztúti ájtatossági könyvekben. Az imádságok, főleg azonban az elmélkedések jelentősen különböznek, eltérnek. A szabadságot jelző például az, hogy a Kolosseumban az elpusztult kálvária helyén tartott nagyheti stációjárás alkalmával a pápa gyakran világi embereket kér fel, hogy az állomásokhoz mondjanak elmélkedéseket. Ezek az elmélkedések sokszor tartalmaznak például a II. Világháborúhoz kapcsolódó aktualitásokat is, hiszen Jézus szenvedésének megidézése nem csak segíti elviselni a földi szenvedéseket, hanem azok mélyebb értelmét is megvilágíthatja. Gál József. Több helyen találhatók azonos domborművek, némelyik színezve, némelyik feketére lefestve, sajnos némelyik félig meddig már tönkremenve. Ennek az azonosságnak az az oka, hogy egy ilyen népszerű kálvária dombormű sorozat készült valamikor a 1900-as évek legelején a pécsi zsolnai gyárban. Ennek a sorozatnak alkotói Apáti, A.B.T. Sándor és Mak Lajos keramikusok voltak. Kálvária Zebrzydowska. Lengyelország Jeruzsálemének is nevezik, 42 objektumot magába foglaló kolostori épületegyüttes. A 17. századi barokk angyali szűzanya bazilika, a kálváriai szűzanya csodatevő képről nevezetes zarándokhely. A bernátrendi szerzetesek a környékbeli lakosokkal, valamint a zarándokokkal együtt minden évben a nagy héten keresztutat járnak a Jeruzsálem helyszíneit jelképező kápolnák sorában. Innen ered a lengyel Jeruzsálem elnevezés. Zebrzydowska Krakótól 33 kilométerre fekszik. A festői Makovszki Beszkidek területén található, ez a több létesítményből álló komplexum, mely Lengyelország egyik legfontosabb zarándokhelye, s egyben Európa egyik legszebb kálváriája. 2000-ben felvették az UNESCO kulturális és természeti világörökségek listájára. Kezdetei a 17. század elejéig nyúlnak vissza, amikor Mikolaj Zebrzydowska, az akkori krakói vajda itt alapított kolostort és Krisztus szenvedésének emlékére több kápolnát építetett a jeruzsálemi kálvária mintájára. Alkotója a flamand Paul Bodard volt. A kolostor a Mária szentéllyel, késő barokk építmény, rokokó elemekkel, kerengőkkel tarkítva, bent pedig modernista díszítésekkel, számos értékes festménnyel. Az együtteshez 42 kápolna tartozik, a híres kálvária ösvényekkel, melyek a természetes tájba olvadnak. Az egész útvonal 6 km hosszú és végigjárása körülbelül 4 órát vesz igénybe. A legérdekesebb kápolnák a szív alakú Mária kápolna, a Mária szíve kápolna, Pilátus városháza, valamint Mária sírboltja a szűzanya szarkofágjával. Két útvonala van, az egyik Mária életútján megy végig, a másik pedig Jézus életútjának szakaszain megy végig. Mezőtárkány. A mezőtárkányi Szalmár János hamar árva lett, cselédnek kényszerült maklárra egy Sumi nevű gazdához. Itt volt pár esztendeig, itt nőtt fel. Suminak volt egy lánya, aki szerelmes lett a cselédbe. Tiltani akarták a szerelmeseket, de a szerelem győzött. Szalmás János elvette feleségül Sumi Margitot. Sokáig az asztalhoz sem mert ülni a gazdánál, de aztán enyhült a légkör, és csak befogadta a család. Az idő telt, a tavaszi munkák jöttek, elvetették az árpát, de a kamrában a padlás létre alatt ott maradt hadzsák állati takarmánynak való vörös heremag. János júniusban megkérdezte, mi van bennük. A gazda mondta, János sopánkodott, hogy már régen földbe kellene lenni a magnak, miért nem lett elültetve. János addig erősködött, hogy még el lehetne vetni, hogy végül a gazda ráhagyta. Június első felén János elültette a magot, 12 holdat vetett be, ami kivirágzott és jó termése lett. Jancsi ennek az árából vette meg az első 6 hold földjét. Olyan szerencséje volt, hogy abban még lucernát is ültetett, az is jól jövedelmezett. Pár év múlva a mezőtárkányi határban kiadták az elhalt gazdák földjeit árrendába. Az élelmes János itt is bérföldet szerzett, amit meg is vett, 60 hold földet szerzett saját lábára állt szülőfalujában. Idővel lett neki 2 gulyája is, egyikbe is, másikba is 100-100 marha volt. Német Emil bácsi nagyapja, Szmigura József az első világháborúban fogságban volt az oroszoknál. Egy gazdaságban dolgozott, s mivel hajlama, kedve is volt rá, megismerte az állatbetegségek gyógyítását. Egyszer Szalmás gazda is elment hozzá, 1941-ben. Emil bácsi 11 éves gyermekként ott játszott a nagyszülők udvarán. Segítséget kért 3 megbetegedett marhájához, Szmigura gazdától. Emil is elment a 2-kerekű bricskával, s ekkor hallgatta meg az útközben beszélgetésüket. Szalmás János elmondta az életét, hogy hogy lett gazdag ember. Elhasztározta, hogy hálából kálváriát is épített a faluban. Előtte nagy harangot csináltatott a templomba. Szűz Mária szoborot emeltetett a mostani sportpályánál. Összehívta hát a helybeli gazdákat, s megkérte őket, hogy tehetségük szerint hozassanak földet, demjéni és bogácsi követ. Szobrásszal is beszélt, boltívet, oltárképet terveztetett. Hálás volt nagyon, hogy a szegény árva gyerekből a jóisten gazdag ember csinált. 300-400 hold birtokosa volt, legnagyobb és leggazdagabb gazda a faluban. Neki volt egyedül a faluban 100 hold feletti földje. Gazdasága szépen jövedelmezett, de a családja sajnos beteg volt. Fia legénykorában meghalt 20 évesen, és az unokái is. Mindet ő temettette el. Lánya férjhez ment, 4 gyermekük született, a lánya dédunokái, a mai Kriston tanyások. A feleségével jól éltek viszont, mindennapos templomba járó, istenfélő emberek voltak. Jegyezve Németh Emil beteg ágyánál 2016 áprilisában. Mezőtárkányi régi temető területének átengedése kálvária építése céljára. Mezőtárkány község képviselő testülete 1934. szeptember 14-én tartott rendkívüli ülésén döntött a helyi egyháztanács kérelme ügyében. A kérelem arra irányult, hogy a régi temetőt, amely a római katolikus templom tőzhon szétságában fekszik, és már több mint 30 éve használaton kívül áll, egyházi kegyhely kálvária felállítása céljából engedje át az egyháznak a képviselőtestület. Vegye figyelembe, hogy a kálvária felállításával az istenfélő mezőtárkányi hívekre fel sem becsülhető lelki örömök szállnak, tekintse azt, hogy a lelkes adakozó Szalmás Jánosnak erre szánt 10 000 pengős adománya szépészeti szempontból is mi jelentékeny lépéssel viszi előre a községet, és hogy a község közösségének régi vágya valósul meg a kegyes adomány által, felépül a kálvária a legszebb helyen, amely erre a célra a községben található. A közgyűlés határozata szerint igennel szavazott mind a 23 helyi képviselő. Mezőtárkány község közönsége örömmel látja lelki értékeinek gyarapodását abban, hogy áldozatkész polgára Szalmás János 10 000 pengő értékű adományából a községben kálvária épül, ezzel a község régi vágya teljesül. A szükséges területet készséggel átengedi, mert az több mint 30 éve használaton kívül álló temető és olyan minimális értékű hasznot hoz, hogy az teljesen jelentéktelenül elvész, amellett a nagy erkölcsi haszon mellett, amely a kegyhely felállításával a lelkekre száll. A kálvária járás kitüntetetten a húsvéti ünnepkörhöz, a nagypénteki eseményekhez kapcsolódik, ezért ekkortájt nő meg liturgikus szerepe. Az egyházi év más fontosabb eseményei alkalmával, pünkösd, advent, karácsony természetesen háttérbe szorul a kálvária járás. háttérbe, de nem elfeledve, hiszen sokfelé, sok helyütt szinte mindig friss virág, gyakran mezei virág virít a stációk előtt.